Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem Kohut Zoltán szakújságíró. Köszöntelek Zoli, szeretettel.
Szia Ági, köszönöm a meghívást.
Egy sorozatba fogunk most kezdeni, mégpedig a média az újságírás történetébe. Ugyanis az jutott eszembe, hogy ma annyira meghatározza az életünket a hírközlés, az, hogy hogyan fogyasztunk híreket, erről már nagyon sokat beszélgettünk, de hogy ennek az egésznek azért van egy történet, ez valahonnan elindult, volt idő, amikor ez nem volt, egészen korára, ha visszatekintünk, tehát most 4 héten keresztül egy kicsit a média történetéről, történelméről fogunk beszélgetni. Zoli, honnan kezdjük?
Hát van egy egészen aktuális pontja is ennek a témafelvetésnek, és van egy ősrégi, szónak a legszorosabb értelmében vett ősrégi aspektusa. A jelenkori az az, hogy ma egyre többen, vagy inkább azt mondom, hogy tegnapig, hogyha ezt lehet egy kicsit idézőjelben mondani, tegnapig egyre többen kezdték temetni a sajtót, és egyre többen kezdték vitatni a fontosságát, a létjogosultságát, természetesen abból kiindulva, hogy a hitelességem már nem az, ami volt, és talán már nincs is szükség sajtóra, mert az emberek úgyis kommunikálnak egymás között, ugye megvannak ezek a kütyük, amik rendelkezésünkre állnak, számítógép, telefon, stb. És mindenki mindenkivel bármikor tud hírekre szertenni, bármikor a világ bármely pontjával tudunk kommunikálni. Ez egyik, a másik pedig, hogy egyre inkább azt látjuk a történelemnek a mai pontján, hogy azok a nagy igazságtömbök, hogy így fogalmazzak, amikben eddig tudtunk bízni, hogy majd az államok rendbe teszik az embereknek a dolgait, hogy az időjárás az körülbelül minden évszakban ugyanolyan, és most sorolhatnék ilyen nagy igazságtömböket, ezek úgy elolvadnak körülöttünk. Egyre kevesebb az olyan objektív igazság, amiben megbízhatunk, és ezeket a nagy közös igazságokat általában a sajtó tartja életben.
Ő közli velünk.
Pontosan ő vitatja, ő termeli újra, ő közvetíti embercsoportok között függőlegesen és vízszintesen a társadalomban, de mivel ezek az igazságok eltűnnek, a sajtónak a szerepe is sokak szemében kérdésessé vált, vagy a fontossága. És pont a járvány szerintem egy olyan váratlan és szomorú esemény, ami azt mutatja, hogy azért ez egyáltalán nincs így. Tehát sajtóra baromi nagy szükség van, és az utóbbi időben különösen a nyugati emberiség ugye itt, hála Istennek, 80 éve nem volt háború, nem volt éhínség, voltak járványok, de ezeket tudtuk kezelni, és azt gondoltuk, hogy az életünk biztonságban van. Nincs biztonságban az életünk, ezt tudomásul kell vennünk, és mivel nincs, ezért szükségünk van arra, hogy valaki informáljon bennünket. Tehát szükség van a sajtóra.
Azt mondtad, hogy egyre jobban kiderül. Tudom, hogy olvastál olyan kimutatásokat, amely szerint az emberek utóbbi időben pont a járvány kapcsán komolyabb sajtóhoz, komolyabb forrásokhoz fordulnak. Mi ez?
Ez a szokásváltozás szerintem ugyancsak egy ilyen pozitív következménye a járványnak, hogyha erre gondolsz. Igen, nagyon elkényelmesedtünk, és elkezdtük azt gondolni, hogy elegendő, hogyha esténként vagy reggelente kinek, hogy adja a szokás. Fölmegyünk a Facebookra, fölmegyünk az internetre, elég, hogyha csak a címeket végigfutjuk a hírportálokon, és most kiderül, hogy ez nem elég. Tehát ahhoz, hogy tényleg el tudjunk igazodni, például a járvány generálta eseményekben, de ez aztán persze tovább gyűröző hatásként igaz mindenre. Tehát most be kell lássuk, hogy nem elég, tehát nem elég ahhoz, hogy tudjuk, mi a teendőnk, hogy milyen fenyegetések érnek, milyen lehetőségek nyílnak előttünk, ehhez nem elég a felületes médiafogyasztás, tehát nem elég például a közös, a rosszul nevezett, erről majd fogunk beszélni, szerintem a rosszul elnevezett közösségi médiafogyasztás, hanem tényleg, ha fontos kérdések vannak, akkor újra kell tanulnunk azt, hogy akkor hiteles és szakszerű forrásokhoz nyúljunk.
És hogy készítünk erre a beszélgetésre, mondtad, hogy olvastál egy ilyen kimutatást, hogy kimutatható, hogy ma az emberek pont azért, mert nagy a baj, igazán hiteles források felé fordulnak. No, tehát akkor megállapíthatjuk, hogy a média sajtó nem fog elmúlni, a kütyük nem fogják leváltani ezt a fajta ellenőrző, kapuőr, közvetítő szerepét, de hogy ez az egész honnan indult, mi az a legrégebbi kor, amire ha visszatekintünk, azt mondhatjuk, hogy volt már média, volt már hír továbbítás.
Hát ez vicces, mert ugye általában a könyvekből azt szoktuk tanulni, hogy a középkor dereka, tehát kb. A 15., 6., 7. század volt az, amikor ez egész elindult, és az kétségtelen, hogy ugye a könyvnyomtatást követően, amikor megjelentek az első periódikák, napi, heti, kétheti lapok, folyóiratok, az a mai értelemben vett klasszikus sajtó, de a hírszolgáltatás, mint olyan, az, hogyha nagyon kiterjesztjük ezt a fogalmat, akkor a szónak a legszorosabb értelmében őskori jelenség, vagy őskori, tessék?
Ez most nem vicc.
Ez abban az értelemben nem vicc, hogy hogy mi a sajtó? A sajtó az a társadalomnak az önmagával folytatott társalgása lényegében. Tehát te nem tudod, mi történt velem, amikor Pesten voltam. Az 50-es években a vidékiek nem tudták, hogy pontosan mi történik Pesten, amíg az első vonat, meg az első hiteles beszámoló meg nem jött, és így tovább sorolhatnánk. Az emberek kíváncsiak rá, hogy miről dönt a kormány kíváncsi, hogy az emberek miről mit gondolnak. Tehát az embereknek az önmagukkal folytatott, tehát a közösségnek az önmagával folytatott párbeszéde, az jelenik meg a sajtóban, ha a sajtó jól működik. Na most ez honnan ered? Az ember ugye a leggyengébb volt a vadállatok között. Nagyon égető szükség volt arra, hogy összefogjanak, a cselekvéseiket közösen tervezzék meg, és közösen kivitelezzék. Egy szám magába az embert eltaposta volna az anyatermészet. Ahhoz, hogy a közösség tudja, hogy mennyiben számíthat a másikra, ahhoz folyamatosan kellett beszélniük lényegében egymással és egymásról.
Tehát vagyis pletyka.
Vagyis pletyka, igen. Tehát amit ma a pletykának nevezünk, hogy ki mit csinált kivel, és ki mire gondolhat, és ki milyen cselekvésben van benne, és mi ezt hogyan ítéljük meg. Tehát lényegében a pletyka, az egymásról folytatott intim beszéd, azt a fajta kohézió szolgálta a közösségben, ami által a közösség hatékonyan tudott működni. Összefogást generált, bizalmat, és tudtuk, hogy ki az, akiben nem lehet bízni, akit nem lehet elvinni vadászatra, mert gyenge, ki az, aki kihúzza magát, ki az, aki esetleg szabotálja a közös cselekvést. Én azt gondolom, hogy nem jár messze az igazságtól az a fajta felfogás, amelyik azt mondja, hogy innen indult.
Innen fogjuk folytatni tovább Kohóth Zoltán szakújságíróval, aki közel 30 éve tulajdonképpen újságíró.
Vagy 28, így, igen.
28, vagy így, vagy úgy. Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a beszélgetést az újságírás történetéről.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Beszélgető partnerem Kohóth Zoltán szakújságíró. Egy sorozatban gondolkodunk, melynek az első részében járunk most. Honnan ered, és milyen régi a hír, és hát ott hagytuk abba, hogy az őskorba eredeztethető. Nemrégen olvastam Hararinak egy csodálatos könyvet, mindenkinek ajánlom, a Homo sapiens, amelyben kiderül, hogy nagyon sok típusú emberfaj volt, a Homo sapiens, akik ma mi vagyunk, az egyike volt a 6-7 fajnak, és hogy éppen azt írja, amit te mondtál, hogy a hír, a pletyka volt az, ami segített nekünk életben maradni a többi embertípushoz képest. Én azt, amikor olvastam, azonnal elújságoltam a munkatársaimnak, és szintén nem hittük el.
Elpletykáltad nekik, igen.
Elpletykáltam rögtön.
Na, és pont erről van szó, tehát azért jó, ez ugyan nem a történészekre tartozó felfedezés, hogy úgy mondjam, hanem az antropológusokra, meg a kultúrantropológusokra, akik az emberiségnek a kulturális evolúcióját, illetve nyilván az antropológiai változásait kutatják, és itt valóban pont az a lényeg, amire itt viccesen utalsz, hogy amikor valamit megtudunk, akkor azt megosztjuk a közösséggel annak érdekében, egyrészt, hogy magunkat reprezentáljuk, magunkat képviseljük a társas közegben, másrészt pedig azért, és akkor most ott tartunk egyből a sajtó egyik legfontosabb szerepénél, hogy a tudásokat áramoltassuk egymás között, mert hogyha mindannyian birtokában vagyunk azoknak a tudásoknak, azoknak a híreknek, azoknak az információknak, amik az életünket befolyásolják, akkor fel tudjuk magunkat vértezni, fel tudunk készülni a bennünket érő fenyegetésekre, illetve jobban ki tudjuk használni az előttünk nyíló lehetőségeket. Ez minden közbeszéd és minden egymással folytatott párbeszédnek a lényege. És a pletyka az nem is annyira a hírnek a műfaja, hanem a kommunikációé és a sajtóé. Tehát amit ma a sajtó modern technológiákkal, eszközökkel folytat, az gyakorlatilag egy kicsit ugyanaz, mint amit igen...
Ami volt régen.
Így van, amit a hordában az emberek egymás között műveltek.
És akkor nyilván kiderült, hogy kibe lehet megbízni, és így létre tudtak jönni a csoportok, és a csoportok már le tudták győzni a vadállatokat, vagy esetleg a más támadó emberfajokat.
Igen, azt is megmérték, hogy így mondjam, hogy kiben lehet megbízni, de nyilván ez mondjuk egy ilyen érzelmi, bizalmi aspektus, de van egy, hogy is fejezem ki magam, talán egy szakmai aspektus, ugye, hogy az egyik észreveszi, hogy milyen az ég alja, abban meg tudjuk állapítani, mint közösség, hogy akkor holnap szél lesz, vagy nem, milyenek lesznek a viszonyok a gyűjtögetésre, meg a vadászatra, és ez így tovább egészen a történelem hosszú során végig, tehát itt nyilván nem csak az őskorról van szó, ez mind a mai napig így van.
Tehát ez maga az együttműködés alapja, hogy valaki valamit megtud, és hogyha ezt elmondja, igen, a többieknek, akkor ez a tudás a többieket is segíti.
Igen.
Hogy léptünk tovább? Ugye hír áramoltatásról beszélünk, őskor homo sapiens azért maradt meg a többi emberfaj között. Mi volt a következő lépcső, amit olyan karakteresen hírnek nevezhetünk már?
Hát a sajtótörténet az szokott ilyen egzotikus, kisebb-nagyobb állomásokat szerepeltetni a sajtótörténeti összefoglalók elején. A római történelemnek az egyik ilyen epizódja, vagy eszköze, vagy vívmánya, hogyha úgy tetszik, az a, voltak már olyan kőtáblák, vagy kőtáblácskák, amik azt a cél szolgálták, hogy a császárok, vagy hát az állami igazgatás, az a különféle információkat megoszta a polgársággal. Ezen szerepeltek mindenféle közösségi események, a Kolosszeumtól kezdve, gondolom népszámlálásokon keresztül egy csomó minden ilyen az állam működéséhez fontos információk, illetve hát olyan politikai vagy társadalmi üzenetek, amik nyilván a hatalom érdekét szolgálták, nem feltétlen jó, és nem is feltétlenül rossz értelemben. Ugye minden hatalomnak fontos az, hogy stabilizálja a hatalmát, az állapotát, és hogy a döntései minél hatékonyabban megvalósuljanak, végbe menjenek, ahhoz az embereket úgy kell informálni, úgy kell befolyásolni az ő gondolkodásokat, hogy ez a hatalmi akarat ez keresztül tudja menni a társadalmon. És bocsánat, ez még mindig ugyanaz egyébként, tehát még ez sem feltétlenül rossz. Tehát az, hogy egy kormány intenzív médiapolitikát folytat, és intenzíven igyekszik hatni a közösségre, az nem feltétlenül rossz. Ez egy olyan eszköz, amit lehet rosszul és lehet jól, antidemokratikusan és demokratikusan használni, mert a cél tényleg az, hogy aki hatalmon van, az ugye birtokában van a legtöbb információnak. Tehát neki azért fontos, hogy elmondja az embereknek, hogy gyerekek, most azért korlátozzuk a kijárást, hogy csak egy friss példát mondjak, mert ilyen és ilyen közegészségügyi fenyegetés ér bennünket. Nem másért, hanem pontosan ezért. És ez háborúk, gazdasági válság, kulturális átalakulás, politikai átalakulás során mindig ugyanígy van. Fontos, hogy a hatalom beszéljen az emberekkel, és fordítva. Az is fontos, hogy meghallja az embereket.
Így van, tehát az oda-vissza áramlás az információnak. Mi volt a következő állomás? A Mózes is kőtáblákra véste az információt, tehát hogy maga az információnak, a hírnek a rögzítése ugye nagyon sok formában lezajlott.
Hát igen.
Mondjuk egy-két érdekes példát nekem most hír.
Ez is egy jó példa, itt ugyan egy transzcendens hatalom kommunikál
közli az információt.
De Mózes ilyen értelemben a kor újságírója, ugye a médium az jelent egy
középen
állót, vagy közvetítőt, igen, mind a két kétféle értelmezése hiteles szerintem. Tehát ő gyakorlatilag ugyanazt csinálja. Ma egy újságíró, ha valami eszébe jut, most ugye volt 6-7 elég komoly szárazság. Ilyenkor egy újságíró, hogyha mondjuk az agrárterületen dolgozik, fogja a telefont, fölhívja a minisztert, megkérdezi, hogy miniszter úr, hogy áll az öntözés fejlesztés, ami évtizedek óta halogattatik a magyar államigazgatásban sajnos, és felhívja a minisztert, a miniszter elmondja neki, hogy itt és itt áll. Most szerencsére most éppen indulóban van egy ilyen komoly állami öntözés fejlesztési program. Meghallja a minisztertől, fogja a laptopot, legépeli és fölteszi internetre. Tehát az emberek felől, a társadalom felől van egy szakmai igény, hogy legyen végre öntözés az országban. Ugye ez hol tart? Mert basszus, hát száraz a levegő, légköri a szájban, kevés a csapadék, fontos lenne megőrizni azt a vízmennyiséget, ami az országra érkezik. Mi ezt nem tudjuk, akkor megbízunk valakit, a társadalom fölhatalmaz valakit, aki elmegy a miniszterhez és lehozza az infót.
Tehát itt van a közvetítő szerep, ezért igen. Hívjuk médiumnak, vagy médiának nyilván igen, ezt igen, a nem működést. Sem. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, hallgatóink maradjanak velünk, Kohut Zoltánnal beszélgetünk tovább az újságírás történetéről és szerepéről.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a mai beszélgetést az újságírás történetéről. Kohut Zoltán szakújságírót kérdeztem, és hát nagyon izgalmas dolgokról mesélt. Nekem hirtelen az jutott eszembe, hogy például számtalan formáról érdemes lenne most még beszélgetnünk a történelem folyamán, hogy a kisdobos, tehát hogy az is az volt annak idején, hogy a faluba úgy hirdették ki a híreket, mert hogy nagyon sokan nem voltak írástudók, hiába létezett már ugye újságírás, tehát hogy annyi féle formája volt a híradásnak, hírközlésnek.
Igen, Róma azért érdekes első példája ennek szerintem, mert azért alapvetően a média meg a hírközlésnek a szükségessége az nyilván egy nagyobb tömegű közösséghez kapcsolódik elsősorban. Tehát az, hogy valaki központilag szervezze a hírközlést, vagy a hírek és a tudás áramlását egy közösségben, ahhoz nyilván nagy számú közösségnek kell, hogy legyen, mert mondjuk egy faluban, sőt, talán még egy olyan kis vagy középvárosban, mint Halas, bizonyos határokig az emberek
megbeszélik egymás között.
Majdnem mindenki ismerőse szegről végről, nagyon sokan rokonai is egymásnak szegről végről. Itt egy csomó mindent önmagunktól tudunk, hogy így fogalmazzak. Egy csomó mindent nem kell, hogy a helyi sajtóból tudjunk meg, mert úgyis eljut hozzánk a híre. Na most egy Róma ugye volt az első olyan város, amelyik talán 1 millió népesség fölé ért, és a birodalom egy rendkívül integrált, sokrétű, sok kultúrát önmagába olvasztó közösségi szerveződés volt, egy ilyen szuper organizmus, hogyha úgy tetszik. Az első globális
birodalom,
közösség, abszolút pontosan. És ott szükség volt arra, hogy valakinek eszébe jusson az, hogy tudom eljuttatni sok emberhez azt, amit gondolok, amit akarok, amit döntöttünk mondjuk, mint szenátus. Hát akkor az volt, hogy fogtak ilyen pici kültábláskákat, és latin nyelven ezeket elkezdték terjezgetni. Sajnos nem maradt fönt egyébként ilyen, de tudunk a létezésükről. És akkor ez így ment egészen gyakorlatilag a történelem folyamán végig. Valamilyen technológiáját mindig megtalálták a hírközlők. Ezek ugye a középkorban a rendek voltak, mert ők voltak az információ monopóliumai, tehát a király, a politikai hatalom és az egyházi hatalom. Mindig megtalálta módját, hogy valahogy eljutass az emberekhez a szószékről, vagy úgy, hogy ilyen vásári kikiáltókat állít, és később, ahogy az írásolvasás ugye terjedt, úgy már lehetett hirdető oszlopokat, hirdető táblákat kitenni.
Hogyan voltak az állomások? Ugye említetted itt a 15. század közepét, amikor már a postakocsik, ha jól emlékszem.
Igen, ezt itt az adás előtt
beszélgettünk erről.
A 15-16. Században a postakocsik üzemeltetését végző fogadósok, postások jöttek rá, hogy az emberekben van egy nagy és egyre inkább erősödő tudásvágy arra, hogy mi történik más távolabbi vidékeken. Ugye, ahogy Európa is benépesült, egyre inkább kereskedelmi, katonai érintkezésbe kerültek egymással a birodalmak, és hát nyilván az embereknek okkal volt. Tehát ez nem csak egy ilyen fényűző, vagy egy ilyen műkedvelő igény volt, hogy tudjunk arról, hogy mi történik mondjuk Európa távolabbi vidékein, hanem nagyon fontos érdek fűződött hozzá, és ezek az emberek rájöttek, hogy azok a hírek, amiket a postakocsiknak a vezetői megtudnak,
az akkor maga a postakocsinak a vezetője volt először a hírvivője.
Persze, illetve hát azok, akik utaztak azzal a postakocsival, itt voltak nyilván kereskedelmi járatok is, tehát nem csak embereket vittek, hanem árut és egyebeket, aminekhez voltak gondolom katonák vagy kísérők, kereskedők, és akkor ezek rájöttek, hogy ezt lehet intézményesen is művelni, feljegyzésekben, történetekben vitték tovább, ugye hát nagyon kevesen tudtak, ahogy mondtad, olvasni, úgyhogy mindig volt valaki, akit megbíztak az, hogy meséljen. És akkor ez vált, amikor a könyvnyomtatás és aztán később az újságok lehetővé váltak technológiailag. Tehát kitalálták azt, hogy lehet fénybe önteni betűket, és ezzel lehet a nyomtatást sokszorosítani. Akkor született meg ez a fajta technológiai vívmány, amit most úgy nevezhetünk, mint média. Rájöttek az emberek, hogy ugye a reformációval egyre kezdett tágulni az oktatás, és minél többen tanultak meg olvasni, annál inkább volt lehetőség arra. Igen, igen. Egyébként sokan úgy emlegetik a napi és heti lapokat, mint a rövid lejáratú könyvek. Hogy ez ennek az igazság és információ tartalma, ugye hát az egy ilyen átmeneti. Aztán talán még Hamvas Béla, és ő egy kicsit kritikusan ugyan, de így fogalmazza meg. Szerintem óriási tudás robbanás következett be abból fakadóan, hogy elképesztő, tehát az akkori tájékozottsághoz képest, most gondold el, hogy valaki mondjuk kezébe vesz egy újságot, egy faluban akár, hogyha tud olvasni, és mondjuk napról napra, vagy hétről hétre, vagy két hetente, havonta meg fogja tudni, hogy Londontól, hát ameddig csak a hírközlés elért ilyen időtávlatokon belül, meg fogja tudni, hogy mi történt. Elképesztő tudás gyarapodás.
Annyira izgalmas ez a történet. Az én férjem szokta mondani, hogy szerint az egyik legfontosabb iparág a média, mert ha mennyországba kerülünk, és tulajdonképpen minden boldogság lesz, és minden jó lesz, mivel töltjük az időt, hát egészen biztos, hogy az alsó végen lévő kíváncsiak lesznek, hogy a felső végen lévőkkel mi történik, tehát maga a hírközlés még a mennyországban is egészen biztos menőállás lesz. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést egy hét múlva, hallgatóink maradjanak velünk, a média történetéről beszélgetünk, amely sorozat, és a következő második részt egy hét múlva hallhatják. Beszélgető partnerem akkor is Kohut Zoltán szakújságíró lesz. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.